Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Ma elmegyünk majd Kuwaitba. Hát persze mesélek majd arról is, hogy bizony most mi lesz a kuwaiti turizmussal, hogy széttölték a repteret, de egyébként mesélek arról is, hogy mit érdemes megnézni Kuwaitba, ha majd ismét tudunk menni, meg mit néztek meg eddig a magyar turisták, meg a többi turista, aki ide látogatott. Szó lesz még arról is majd a műsor második felének elején, hogy a labdarúgó mérkőzések kapcsán kapott kérdésekre vajon milyen választ tudok adni, mert hogy a legutóbbi hétnek, a BL döntős hétnek a focis műsorai kapcsán azért sokan írtak, úgyhogy erre is kitérünk majd, de most így az elején elindulunk egy érdekes helyet felfedezni. Kuwaitról meséltem Önöknek, meg szó lesz ugye mai egy órában Kuwaitról még bőven, és jó pár olyan valami meghökkentő, hogyha valaki egyébként ide látogat. Az egyik például a pénz önmagában. Tehát egy kuwaiti dinár az jóval több, mint 1000 forint. Tehát emiatt a bolti árcédulák azok úgy néznek ki, hogy nem tudom, 0,2, 0,3, 0,3. Ha már van neked egy kuwaiti dinárad, akkor már jóval több, mint 1000 forint van a kezedbe, és az árak azért nem annyira brutálisan nagyok. Következésképpen hát így negyed pénzekért, fél pénzekért is meg tudsz gyakorlatilag venni dolgokat. És hát az is érdekes önmagában, hogy erősödik folyamatosan, ugye az olajbevételek nagyon-nagyon komolyak, emiatt a kuwaiti dinár tényleg hihetetlenül erős, és hát érdekes az, hogy van egy papírpénzed, amin egy egyes van, és akkor az gyakorlatilag mennyit ér. Érdekes egyébként az is, hogy ugye azt mondjuk, hogy arab számok, és hát valójában amikre mi azt mondjuk, hogy arab számok, az arab országokban miért nem ezek az arab számok vannak, ezt sokan kérdezték már tőlem, és hát valójában azért, mert ezek indiai számok, csak azért hívjuk arab számoknak, mert arab közvetítésre jutottak el hozzánk, de az arabok másfajta számozást használnak. Az egyest azt mi nagyjából megismerjük, de például mondjuk az ötös az ilyen, mint nálunk a főútvonaltábla, és a többi, meg ilyen kis kör, meg egyebek vannak, tehát másfajták az arab számok. Ezt az egyiptomi utazók is tudják, hogy igazából az igazi arab számok azok nem olyanok, mint az általunk arab számoknak hívott Európa és Amerika, meg a világ többi része által javarészt használt számozás. Hát ezért többségében ők ismerik ezeket a számokat is. Kuwaitban szinte kötelező felmenni a nagy víztornyok egyikére, ahol körbeforog a teteje, és látjuk egész Kuwaitot, és látjuk a tengert is persze, meg az óriási felhőkarcolókat, meg a gyönyörű utakat. Nincsen víz, nincs folyó, nincs tó Kuwaitba, és hát mégis tudtak egy várost teremteni, erre képes az olaj egyébként, sőt, ráadásul olyan helyet teremtettek, aminek a valutája is egyre inkább erősödik. Hát amíg ugye Irak ellen foglalta, ugye amikor elfoglalta, akkor leesett, és nullát ért a kuwaiti dinár, de most megint erős. Úgyhogy ez is érdekes. Meg hát az is érdekes, hogy azért szigorúbb a szabályozás az öltözködés tekintve, mint Dubajban. Ugyanakkor mégis látunk sok embert, aki azért nem úgy öltözködik, mint a helyiek, és rögtön látjuk is, hogy sok nem helybeli van. Mert hogy kevés az állampolgár, és rengeteg a dolgozó, az itt élőknek a kétharmada az mondjuk Indiából, Pakisztánból, Bangladesből, vagy bárhonnan érkezett azért, hogy dolgozzon, mert a helyiek azok általában nem dolgoznak, mert a világ egyik legnagyobb olajvagyonára épül az egész, és hát ők kapnak egy lakást, meg jövedelmet, adózniuk nem kell, és nagyjából el vannak. Érdekes az is egyébként, hogy ha egy helyi például utazik, és mondjuk kivételesen nem valami menő étteremben eszik, akkor gyakorlatilag rendel, mondjuk autóból is lehet rendelni, hogyha valaki megevette azt, amit rendelt, akkor itt nem úgy történik, hogy akkor majd nem tudom, szemetesbe teszi, hanem egyszerűen kidobja az ablakon, és folyamatosan jönnek minden nap tisztítók, és akkor megtisztítják az utcákat egyébként, úgyhogy rengeteg tisztító van, rengeteg vendégmunkás dolgozik azon, hogy tiszták legyenek az utcák. Persze, ha azt mondjuk, hogy luxus, hát itt aztán bőven találunk luxus üzletet is, meg luxus éttermeket is. Érdekes egyébként az, hogy a libanoni éttermeket tartják sokan a luxus éttermeknek. Hát valamiért ez itt a luxus szinonimája. Nálunk ugye például tudom, a japán éttermek közül van, amelyik így luxus kategória, meg a francia jellegű éttermek, meg a degustációs menüket kínáló éttermek, ugye a luxus éttermek. Hát itt meg a libanoni éttermek közül sok luxusnak tartják. Persze itt is azért az internet, itt is már gyakorlatilag az étlapok jelentős része QR kódos, hogyha valaki külföldi turista, akkor angolul ezt meg tudja nézni, és össze tudja rakni. Úgyhogy érdekes, ez is érdekes. És a júniusi időszakban, tehát ami most van, nappal alig találunk kint bárkit is, mert olyan iszonyatos meleg van, és hogy este felé, nem tudom, olyan 10 óra felé meg minden benépesedik, és inkább így kora estétől késő estig megy az élet, és a nappal pedig hát iszonyatosan meleg van, úgyhogy ez is érdekes. Rengeteg kávézó van, rengeteg teázó van, ezek közül bőven lehet válogatni, és nyugodtan mehetünk bárhova, mert alapvetően a közbiztonság az szinte tökéletes. Hát most persze azért nem jó a közbiztonság, mert a rakétatámadás az eléggé rontja az életminőséget, hogyha erre fel kell készülni, meg óvóhelyre kell menni, úgyhogy az biztos, hogy ilyen szempontból azért mostanában nem fognak turisták menni. Pedig egyébként a Közel-Kelet területére az volt a jellemző, hogy hát most a Dubajt az egzotikus úti célként a magyarok tényleg nagyon megkedvelték, tehát még 10-15 évvel vagy 20 évvel ezelőtt alig mentek az Egyesült Arab Emirátusokba Magyarországról, hát Dubajba már nagyon sokan ne jutottak, relatíve nagyon sokan, hát nem úgy, mint Horvátországba, ahol 800 ezeren megyünk egy évbe, de a Maldív-szigetekre is már 650 ezer fő helyett 4500 ember ment, Dubajba is több tízezren mentek már Magyarországról, ami azért már egész komoly szám. És érdekes, hogy Ománba is chartergépek indultak, azt is elkezdtük felfedezgetni, meg több szaúdi városba is járatok indultak, úgyhogy Szaúd-Arábiát is elkezdtük felfedezni. Tehát valóban sok területet itt a közel-keleti térségbe Budapesttel összekötöttek, és ennek az lett az eredménye, hogy onnan is jönnek vendégek, meg mi is elkezdtünk utazgatni. Kuwait is azért egy picit bezárkózott, de azért is neki csapás most az, hogy lebombáztak a repteret, mert pont most kezdett nyitni a turizmus irányába. Érdekes egyébként, hogy Kuwait is, meg Szaúd-Arábia is elkezdett nyitni az utóbbi időben. Szaúd-Arábiában például régen kevesen és nehezen jutottak be, és aztán jött egy Saudi Vízió 2030, egy ilyen nagy reformprogram, és a Saudi 2030-as elképzelés az, hogy hát 2030-ra már rengeteg turistát fog fogadni Szaúd-Arábia. Úgyhogy eddig is sok turistát fogadtak egyébként, de főleg muszlim turistákat, akik ellátogattak vallási okokból, ugye a híres vallási helyekre, például Szaúd-Arábiába, de a nem muszlimokat is elkezdték már hívni, és lazultak az öltözködési szabályok is egy picit, úgyhogy Van azért változás. Persze nem azt jelenti, hogy például Szaúd-Arábiában vagy Kuwaitban akár a nőknek minden szabad. Szaúd-Arábiában például a nők a családjukkal utazhatnak, több nő együtt utazhat, de egy nő egyedül például több férfi között, hát ez már nem működhet. Úgyhogy a metron például az egyedülálló férfiaknak elkülönítve kell utazniuk, a családi szakaszba pedig mindenki felszállhat. Egyébként a dubai metróban is ezt megjelölték, hogy ha valaki utazott ott, akkor figyelheti, hogy a dubai ilyen vasúti közlekedésnél is ez működik, és Kuwaitban is működik ez egyébként. De ez tényleg érdekes. És ezzel együtt is mondom, a helyiek azok főleg autókkal utaznak, sofőrrel, taxival, vagy bármilyen hasonló módon. Úgyhogy ez az elsődleges dolog, hogy autód legyen, mivel hogy alkohol Kuwaitban, Szaúd-Arábiában nem kapható, hát Dubajban is csak bizonyos helyeken a turisták kedvéért, következésképpen az ittas vezetésre sincsen probléma, úgyhogy szinte mindenki vezet, szinte mindenki utazgat. Érdekes egyébként, hogy alkoholmentes italok azért vannak, tehát létezik például alkoholmentes sör jó pár helyen, és akkor azt meg lehet inni, az lehetséges. A turisták kedvéért Szaúd-Arábia jó pár városában, Kuwaitba is nagy sétányokat hoztak létre, nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is, pálmafás, parkos sétányokat, meg mindenféle hasonlót, úgyhogy egyébként tényleg itt azért is, ez minden háború szörnyű dolog, és minden háború rosszkor jön, de különösen rossz most a Közel-Keletet érintő geopolitikai válság azért, mert pont ez az időszak, amikor Kuwait is, Szaúd-Arábia is, Omán is elkezdett nyitni a nem muszlim turisták felé, és az idegenforgalomra épülő komoly iparágat akartak létrehozni. Nagyon sok helyen vannak falvak, ilyen village-ek, és hatalmas éttermekkel, bazárokkal, kis múzeumokkal, bemutatókkal. Ez is nagy divat az arab országokban, hogy a turistákat oda vigyék, és ez olyan, mintha nem tudom, a Hung Expo-ra kimennénk, ahol éppen utazási kiállítás zajlik. Tehát valahogy így érdemes elképzelni, hogy ez nagyon, nagyon érdekes és fura. Nagyon sok helyen láthatunk aranyüzletet. A közel-keleti dolgok azok aranyüzlet nélkül nehezen képzelhetők, mert hogy fontosak az ajándékok, és hát a helyiek is elsősorban vagy aranyat vesznek a feleségüknek, vagy pedig édességeket is. És vannak ilyen tipikus édességboltok is, ahol méredrágán lehet datojás édességeket, meg pisztáciás édességeket kapni, és az sem mindegy, hogy melyik milyen, mert mindegyiknek van valamiféle üzenete. Úgyhogy ezek is érdekesek, hogy a különböző eseményekre megvan, hogy milyen édességet kell venni az asszonynak, meg hogy mennyi aranyat, milyen aranyat viszünk. Egyébként ez azért is fontos, mert ha bármi gond van, az aranyat, meg az ékszereket az asszony mindig viheti magával, úgyhogy ha igazán szeretjük az asszonyt, akkor komoly ékszereket vásárolunk neki errefelé, és a egyes párok is rengeteg-rengeteg aranyat vesznek, és hát nyilván a státuszszimbólum is, hogy ki mennyit bír, és mekkorákat, és milyen nagyot. Úgyhogy aranyüzletből se Kuwaitban, se Szaúd-Arábiában, se az Egyesült Arab Emirátusokban nincsen hiány, sőt aranyüzlet sorok is vannak egyébként, és hát ez fontos, hogy jó vastag, és komoly aranytartalommal rendelkező rendes aranylánc legyen, meg karkötő, meg minden más. Hát ez lényeges, hogy ezek így meglegyenek. Érdekes egyébként, hogy az arab szokás az, hogy a szőnyeg például még nagyon fontos, hogy milyen szőnyeget adunk. Házassági ajándék például, hogyha valaki megházasodik a családban, akkor arany, szőnyeg, ezek tipikus dolgok, ezekkel nem lehet hibázni. És hát a férfiaknak még lehet adni dísztört. Tehát a kis minikés, az nagy divat, meg a dísztör, de persze jó drága, az sem árt, hogyha van rajta néhány drágakő, tehát az is így jól kinő, jól néz ki. Úgyhogy gyakorlatilag ezek tényleg jellemzőek ezekre az arab területekre. Érdekes az is egyébként, hogy hát mindenhol ott van persze a homok meg a sivatag, hiszen a beduin kereskedők csinálták meg Kuwaitot, és Szaúd-Arábia nagy részét is a sátoros beduinok alapították, meg általánosságban ugye azok az arab törzsek, amelyek aztán utána a királyságba jöttek, és hát érdekes az, hogy azért mindegyik területre jellemző az, hogy a sivatagot is nem csak az oázisok környékén használják, hanem hát a sivatagi települések azért megmaradtak, mert jó pár helyen nagyon komoly hagyománytisztelő családok élnek, és amikor valamelyik helyi törzsfő kihasít magának egy területet, akkor azt megpróbálja megőrizni és az utódaira hagyományozni. És érdekes az is, hogy bírják a hőséget, olyan a ruházatuk is persze. A sivatagban mai napig élnek jó pár helyen, hát mindenképpen kell valahol egy forrás, vagy egy oázis, vagy egy víz, vagy bármi, de azzal együtt az oázis területéhez képest jóval több hatalmas homokos területet sokan így uralnak. Meg hát fontos nyilván a tenger közelsége, a halászat, a horgászat, és sok minden más is. Az olajbevételeknek köszönhetően autóutak is épültek még a sivatagba is, meg a különböző hegyes, dombos részekre is, úgyhogy ez is érdekes. Sivatagi túrát Kuwaitba is szerveznek egyébként, és míg ilyenkor júniusban 46-47 fok körüli a hőmérséklet alapesetben, hát nagyon hideg van a sivatagban, óriási a hőingadozás, és akár fagypont körül is lehet a hőmérséklet, úgyhogy oda aztán kell pulóver, meg minden más. Egyszer részt vettem egy ilyen túlélő táborban, és mindenféle feladatokat kaptunk, és az volt a lényeg, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon hideg van, és szeretnénk csapadékot, akkor egy esőkabátot ki kell feszítenünk, és akkor lecsapódik a pára, és akkor azt le lehet róla nyalogatni, és jaj, de jó. Úgyhogy ez is érdekes volt. A lókultusz még mindig jó pár helyen él, tehát lóak, tevék vannak, a teveversenyek, a tevék tartása azért még mindig jellemző. Úgyhogy ez is érdekes, hogy hiába valaki nagyon-nagyon gazdag, hiába van neki alapból jövedelme, hiába mehetne be a városba, de ő megszokta azt, hogy mondjuk a sivatagi kis oázisában ő ott, aki fújja a passzát szeret, és akkor neki van, nem tudom, 1000 tevéje, és ezt a fiára fogja hagyományozni, a legidősebb fiára, és akkor az meg ő így tovább viszi. Úgyhogy ez is meglehetősen érdekes. Kuwaitban az egészségügyi ellátást a kormány támogatja, helyi klinikák is vannak, kórházak is vannak, ugyanakkor a külföldiektől azért kérnek pénzt. Érdekes az is, hogy sótalanított tengervíz, főleg ahogy előállítják a vizet, mivel hogy folyótavak nincsenek, de elvileg iható a csapvíz. Hát azért azt gondolom, hogy a turisták nem nagyon próbálják ezt ki, de elvileg iható. És a nyári időszakban azért a hidegvíz helyett is inkább melegvíz jön. De mondom, a csapvíz helyett palackozott vizet lehet kapni már mindenhol. A legtöbb dolog arabul és angolul is ki van írva, úgyhogy az északi-déli utak azok nagyon-nagyon jók, többsávosak, és gyűrűs utak is vannak. A navigáció egyszerű egyébként, úgyhogy ma már a navigációs rendszerek korában nincs ezzel gond. Persze, hogyha egy címre akarunk menni, azért az nem olyan egyszerű, mert a kuwaiti arab címrendszer azért az egy kicsit bonyolultabb. Ha gyalog akarunk közlekedni, hát iszonyatos meleg van, sok helyen nincsen zebra, a lámpák nincsenek összehangolva, nem lesz egyszerű dolgunk. Úgyhogy mindenképpen valami járművet szerezni kell. A tömegközlekedés meg buszokat jelent, egy kicsit a brit emeletes buszokhoz hasonló nagy piros buszok vannak, és akkor ezekkel be lehet menni a központba. A taxiórát mindig be kell kapcsoltatni, mert az a legolcsóbb, annál olcsóbb nincsen. Ha nem kapcsolja be, akkor biztos, hogy drágább lesz, mert egyébként meg olcsó a taxi Kuwaitban. Nagyon finomak a báránysültek, a marha sültek, a rizses ételek, hát a tipikus arab finomságokat kínálják. A rizs nagyon fontos eredel, és hát persze a báránysült, de a nemzetközi konyhát is azért fel lehet lelni. A rizses hús az a kuwaiti konyhának talán a legismertebb étel, olyan, mint nálunk a gulyás. A kávét persze arabosan készítik, és azt kínálják a látogatóknak. Hát persze bőven találunk indiai éttermet is, hiszen a vendégmunkások jelentős része Indiából érkezett, Bangladesből, de bőven vannak még bevándorlók szinte mindenhonnan. Vannak persze bevásárlóközpontok is, vannak élelmiszerboltok is. Errefelé olyan sok a vendégmunkás, hogy nem csak az utcákat tekarítják folyamatosan, hanem valaki helyettünk be is pakol a szatyorba. Tehát otthon is, ha megyünk bevásárolni, akkor nyilván kényelmes az, hogyha segít az eladó, vannak olyan üzletek, főleg az egyik drogériában, de egyébként meg nekünk kell bepakolni, ugye egy kicsit idegesek is vagyunk, mert közben már a következő vásárló odapakolna, a kasszás is ideges. Hát itt nem kell idegeskedni, mert gyakorlatilag mindent helyettünk megcsinálnak. És néha még az autóik is elviszik a cuccokat, kitolják a bevásárló cuccot, bepakolnak, és nem is várnak el komolyabb borravalót egyébként. Tehát nem olyan, mint Egyiptom, hogy akkor ott áll addig, amíg nem adunk megfelelő összeget, hanem hogyha semmit nem adunk, akkor is elmegy. Úgyhogy itt azért annyira nem követelik meg a borravalót, attól tartanak, hogy kitiltják őket az országból, hogyha mondjuk például egy turista jelzi azt, hogy mondjuk egy vendégmunkás valamit nem jól végzett, hát olyan sokan akarnak vendégmunkásnak jönni Kuwaitba, hogy azonnal kitiltják. Még csak nem is vizsgálják, hogy ő most tényleg hibázott, nem hibázott, kész, vége, mehetsz. Úgyhogy emiatt aztán félnek attól, hogy valaki panaszt tesz, tehát mindent megcsinálnak a szegények. És hát érdekes egyébként az is, hogy egy kuwaiti dinár látszólag az lenne a papírpénz, de hát ehhez képest bankjegyek vannak, amelyek fillérek, filléres bankjegyek is vannak. Ez is érdekes, hogy még a legtöbb helyen, vagy nálunk is ugye hát 500-as egyedül a bankjegy, hát itt meg van egy dináros, kettő dináros, öt dináros, de van egyébként a fél dináros is, meg negyed dináros is, és a negyed dináros is bankjegy, és nem pedig fémpénz. Úgyhogy ez is érdekes. Én általában, hogyha elmegyek valahova, akkor hozok onnan papírpénzt haza, és hát ez is jó dolog, hogy itt ilyet is lehet, itt még félpénzt is lehet hazahozni. Kuwaitban 0%-os az áfa, tehát nincs áfa, nincsen személyi jövedelemadó, és általában nincsen jövedelemadó. Borravaló általában nem szükséges, és tilos a szervizdíj felszámítása, tehát szervizdíj sincsen. Úgyhogy ilyen téren, ha van olaj, akkor mindent meg lehet oldani, persze. A benzinár rendkívül olcsó, és olcsóbb a benzin, mint a víz. Úgyhogy nagyon sokszor vesznek olyan autókat a kuwaitiak, amiket Amerikából hoznak, és ilyen nagy 3500-4000 köbcentis óriási üzemanyagfaló szörnyetegek. Hát ezekből itt van bőven. Tehát most manapság lassan már többet látni itt, mint Detroitba vagy Chicagóba, így a nagy amerikai szörnyekből. Hát ugye az USA-ban eleve gallonban mérik az üzemanyagot, és ott azért ilyen nagy 3-4-5000-6000 köbcentis autók vannak, de egyébként az üzemanyag oktán száma is jóval alacsonyabb, mint nálunk, tehát ott ilyen 86-os benzineket lehet tankolni, meg 87-es, 89, az már szuper jó, tehát nem annyira finom benzin, mint amennyivel a mi autóink mennek itt Európában. Úgyhogy ez is érdekes, Kuwait önmagában turista szempontból egy nagyon élvezhető hely, de hát, hogy mikor fogják legközelebb élvezni a turisták, az majd kiderül, mert azzal, hogy most tényleg szinte széttörték a repülőtér épületét, meg a kifutópálya is megsérült, önmagában hosszú ideig kell még várni arra, hogy magához térjen a kuwaiti turizmus, bár a turizmus viszonylag gyorsan regenerálódik, de most olyan a közel-keleti helyzet, hogy nyilván csak reménykedni tudunk abban, hogy minél hamarabb megoldódjon ez. Volt egy előadásom ott is, Dubajba szeretett volna menni az egyik kedves jelentkező, és hát mondta, hogy de úgy tudja, hogy még sincsenek járatok. Nos, a Fly Dubai azt jelentette be, hogy egyelőre nyárig biztos, hogy kitolja az újraindítását a járatoknak. Most úgy volt, hogy megint elindulnak a járatok majd, de hát a kuwaiti repteret szétlőtték, és ennek kapcsán ugye az Egyesült Arab Emirátusok is ugye nagyon komoly védelmi berendezkedést és védelmi intézkedéseket hajtott végre, és hát azért nem olyan rózsás a helyzet, úgyhogy véletlenül ezzel is összefüggésben van az, hogy a járatok újraindítását most megint csak eltolták, illetőleg későbbi időpontban fogják majd, ha remélhetőleg, ha fogják újraindítani a járatokat. Kérdéses, hogy mi lesz most ezzel a régióval. De azzal együtt, hogy egyáltalán korábban mit csináltak a turisták Kuwaitba, és hogy miért is kezdett el megjelenni itt is a turizmus, ha nem is olyan mértékben, mint Dubajban, ahol mondhatjuk azt, hogy az egyik fontos üzletág már az olaj, meg a kereskedelem, meg a kikötő, meg az ingatlan piac mellett. Nos, arról mesélek majd. De először arról mesélek, hogy nagyon komolyan és sokan írtak a múltkori műsor kapcsán, amikor is a fociturizmusról beszéltem, és válaszolok is most ezekre a kérdésekre. Megkérdezték például, hogy hol volt a legjobb a hangulat a labdarúgó események kapcsán. Nos, a hangulat talán a legérdekesebb és exotikusabb, mert hogy mi a jó az, amikor nagy a vonulás, az, amikor sokan ott vannak. Tehát én például a magyarok meccsét imádtam most a német városokban, de Franciaországban például Marseille-ben szerintem ott volt a legjobb a hangulat, mint magyar, ezt úgy éltem meg. De ha mennyire volt úgy exotikus, érdekes a hangulat, hogy különleges, tehát hogyha a jó hangulat mi ennek ugye a definíciója, úgy értelmezzük, hogy a legkülönlegesebb, akkor Dél-Afrikában volt a legkülönlegesebb, ahol mozikban is nézték a meccseket, és átélték a helyiek például szinte úgy érzelmileg az eseményeket, hogy mondtam, hogy többen sírtak, amikor felrúgták például az egyik dél-afrikai játékost, és akkor látták, hogy a moziba az óriás kivetítőn. Úgyhogy nagyon érdekes voltak. Hát itt a vúzzelákat eredetileg még kuduszszarvból készítették, és igaziból használták azt, és a mérkőzésre való kimenetel, amikor a helyiek közül néhányan kijöttek, hát az olybá tűnt, hogy valami fura vonulás, és ők így sorba mentek, és volt olyan, hogy mi leparkoltuk egy egykori bauxit bánya területén, és akkor találkoztunk a helyekkel. Nem jöttek túlságosan sokan egyébként, mert majdnem mindenki piacra dobta a jegyét, hiszen tudta azt, hogy óriási kereslet van a jegyek iránt. Úgyhogy ez is nagyon érdekes volt. Ez volt a legegyedibb hangulatában. Milyen BL döntőt szerveztünk mi, kérdezik. Hát ha megnézzük a nagy világversenyeket, és összevetem, hogy milyenek voltak, akkor azt kell mondanom, hogy először is ahhoz képest, hogy milyen csapatok voltak, ahhoz képest tényleg nem vallottunk szégyent, már olyan értelemben, hogy a biztonsági szerveknek minden elismerésem, mert az, hogy volt egy kis csetepaté, nem tudom, pénteken, hát az a simogatás kategória, de igazából nagyobb gond nélkül lezajlott minden, úgyhogy azt kell mondanom, hogy ez tényleg jó volt. A kísérő rendezvények nagyon jól működtek, az Arzenál szurkolóiból sokkal többen voltak. Tehát nagyjából kétszer annyian voltak, mint a Párizsból érkezők, hiszen olyanok is jöttek ide, akiknek nincsen jegyük. Van még nyilván mit csiszolni. A kísérő rendezvények közül tetszett például a Hősök terén, amit összeraktak. Az, hogy rövid ideig volt kint a kupa, és jóval többen szerettek volna fotózkodni, mint ahányan odafértek, hát ez nyilván az a sajátosság a dolognak, mert előbb-utóbb biztonságosan el kell juttatni a stadionba, hiszen a kupa átadás kupa nélkül nehézkes, tehát bőven rá kell szánni időt, hogyha valami esetleg gond van, akkor legyen egy B-terv. Úgyhogy ezt megértem, hogy ezt hamar elvitték onnan. A szurkolói zónákban nagyon jó volt a hangulat, a kivetítők előtt rengetegen követték az eseményeket. Igazából az is érdekes, hogy a szállásadók ugye jó időszakot zártak, de az éttermek, kocsmák közül csak azok, amelyek ott voltak a vonulás szakaszában, vagy ahol a szurkolók megfordultak. Tehát ugye a Hősök tere Várostiget környékén kitelepültek, akkor ugye az MTK stadion környékén, de Budára például már jóval kevesebben jöttek át. Tehát a budai vendéglátóhelyeknél ez a forgalom nem volt olyan, mint mondjuk egy augusztus 20-a idején. Úgyhogy tehát nagyon hektikus volt, hogy ki milyen forgalmat zárt a vendéglátóhelyek esetében. Nekem az Arzenál szurkolók vonulásakor az nem tetszett, hogy nagyon leszűkítettük a Stefániánál a vonulás végén a vonulási lehetőséget, és mindenkinek ellenőrizték a jegyét, hogy van-e jegye. Ez lehet, hogy olyan értelemben fontos biztonsági dolog volt, hogy utána kevésbé terhelte meg a belépő kapuknál a tömeg a beléptető rendszereket, viszont megterhelte a rendőröket, meg hát szerintem veszélyesebb volt megállítani a tömeget és beszűkíteni a dolgokat, és akkor a tömegnyomásba bízni, hogy majd akkor az nem fogja ott áttörni a rendőrsorfalat. Tehát szerintem ez veszélyesebb volt, mint hagyni, hogy az emberek nyugodtan menjenek oda, és a kapuknál szétszóródnak majd. Tehát én ezt nem így csináltam volna, de hát nyilván a biztonsági szakemberek ezt kitalálták, hogy így van ez jól. A sör elfogyott jó pár helyen, de hát senki nem arra optimalizálta az italokat, hogy lesz hosszabbítás, meg 11-esek, de azt gondolom, hogy én inkább rátartással vittem volna, hát nem volt azért egetverően drága, viszont mindegyik eladott sör az nagy bevétel, tehát ezt talán legközelebb érdemes úgy optimalizálni, hogy inkább vigyük vissza, mert szerintem még az is megéri. Ami érdekes volt, hogy a szektorok között sem engedélyezték az átjárásokat, és a nagy EB-ken, amiket mi rendeztünk, ugye az EB meccseket, például ott nyugodtan át lehetett menni rokonokat, ismerősöket meglátogatni, meg hogyha valahol tele volt a mosdóvész, és valahol még volt kisebb sor, akkor át lehetett menni oda. Tehát azt, hogy most nagyon beszűkítettük a mozgásterét a szurkolóknak a stadionon belül, az nem biztos, hogy jó. Hát megértem, hogy ez is a biztonsági okokból volt. Tehát végül is összességében ezek apróságok, finom hangolások lehetségesek, meg nyilván, hogyha nem ilyen híres hírhet szurkolók táborokról van szó, akkor valószínűleg ezt jobban megengedik, meg kevésbé veszik szigorúan a biztonsági szervek. Vélhetően kellett ez ahhoz, hogy a minden biztonságos legyen, és rendben le tudjuk ezt bonyolítani. Úgyhogy alapvetően mégiscsak megcsináltunk megint egy óriási nagy versenyt, ami nem rossz, mint szakmai szempontból, de érdekes még az is, hogy többen kérdezték, hogy hát hallották egy rádió műsorban, hogy az nem is PSG-nek kell mondani, mindenki PSG-nek mondja nálunk, mert azt PSG-nek kell mondani, ugye Eszter a második betűt Eszter rejteni, a harmadikat meg ugye Z-nek, és hát a TGV-t sem TGV-nek, vagy TGV-nek kell rejteni. Most, mint nyelvész doktor, azt hadd mondjam el, hogy Itt Magyarországon a magyarul mindenki úgy ejti, ahogy szeretné. Tehát lehet PSG-nek ejteni, nem kell ragaszkodnunk a francia ejtéshez, hogy ők eredetileg hogy ejtették azt. Tehát ugye emlékeznek talán arra az időszakra, amikor Ronaldót és Ronaldónak mondtuk, mert hogy a Portugálban a végső ó az ugye U-nak ejtendő, de senki nem úgy ejti, és nagyon sok olyan játékos van, akit saját hazájában máshogy ejtenek. Ez nem kell görcsösen ragaszkodni, a minden nyelvnek megvan a sajátossága, és az is sajátosság, hogy más országoknak az elnevezéseit miként ejtjük. Hát Amerikában a Michelangelo az Michael Angelo, meg Leonardo da Vinci, ugye Leonardo da Vinci, ezzel is együtt lehet élni, és Párizst is Párizsnak mondjuk, és nem Párinak. Bécs meg, hát ez egész érdekes történet, hogy hogyan alakult ki Bécs neve, köze nincsen ugye Wienhez vagy Viennához. Tehát ettől nem kell megérni, nyugodtan lehet azt PSG-nek mondani, akkor is, hogyha egyébként az eredeti kiejtés mondjuk más lenne. Majd, hogyha ott leszünk Párizsban, akkor úgy ejtjük. Úgyhogy mondom, ettől nem kell így berzenkedni, mert természetes az, hogy egy másik országban a neveket máshogy ejtjük, és hogyha a közvélemény megérti azt, hogy miről beszélünk, hogy miről van szó, akkor azt lehet úgy ejteni, hát Moszkvát is Moszkvának mondjuk, és nem Moszkvá, nem így ejtjük. Hát nincs ezzel semmilyen gond. Úgyhogy hajrá! De visszatérve egy kicsit még a labdarúgó mérkőzésekkel kapcsolatos kérdés sorra, megkérdezték azt, hogy egyáltalán lehetett-e emberi áron jegyhez jutni. Hát érdekes egyébként, hogy még az utolsó pillanatban a FIFA 3500 euróért felszabadított bizonyos kontingenseket, nagyon drágán egyébként, de felszabadított, de egyébként a kisorsolt jegyek azok körülbelül 200 000 forint körüli összegért mozogtak, tehát azért nem olcsó, de nem is egy elviselhetetlenül drága. Tehát lehet azért, nem kell mindig elsőre azt gondolni, hogy annyiba kerül minden, amit a másodlagos piacokon valaki feltesz, hát az a vágya, hogy annyiért szeretné esetleg eladni másodlagos piacon. Úgyhogy ez pedig az utolsó kérdésre a válasz. De most már tovább megyünk akkor, mert Kuwaitot ígértem, ami most tényleg gyakorlatilag éppen most kezdett magához térni a turizmust illetően, és kezdett egy ilyen, nem is azt mondom, hogy Dubai útra lépni, de legalábbis népszerűvé válni, mert hogy a tömegturizmus ugyan még nem hódította meg a sivatagi monarchiát, de azért már volt értékelhető turista szám. Hát most véletlenül nem lesz, mert szétlőtték a repülőteret, és amúgy is nem ajánlott kategóriába van több ország esetében is, pontosan emiatt a harci cselekmények miatt. Érdekes egyébként, hogy a kuwaiti dinár a világ legerősebb valutája, tehát a kuwaiti dinár az most jól tartja magát. Hát amikor elfoglalták éppen Kuwaitot, akkor ugye ez az érték nulla is volt, de most nagyon jól tartja magát. Nagyjából egy fél dunántúli területet képzeljenek el, 17.818 négyzetkilométer, és monarchia, az Al-Sabah uralkodó család vezeti lényegében Kuwaitot, kuwaiti emir uralkodik, és arabul beszélnek, de nagyon sokan egyébként az angolult is megértik, a turizmusban mindenképpen, meg az üzleti életben is. A leghíresebb turisztikai látnivaló talán Kuwaitban a híres kuwaiti tornyok, három olyan torony, ami kék-zöld mozaikkal ékesített, és ez Kuwait nemzeti szimbóluma. Ez nem csak egy esztétikai remekmű, hanem egyébként víztározó, meg a legmagasabb gömbben pedig van kilátó és kávézó is, tehát turisztikai látványosság. A kilátó egyébként lassan körbeforog, és innen meg lehet nézni egész Kuwaitot. Az 1990-es iraki megszálláskor a katonák, az iraki katonák megpróbálták a tornyokat elpusztítani, és elvágták az áram- és vízellátást, meg a belső tereket is megrongálták, de nem sikerült teljesen lerombolni, aztán utána helyreállították viszonylag gyorsan. A turisták kedvence a piac, a szuk, az Al-Mubarakia szup, mert hogy ez a legrégebbi kereskedelmi központ Kuwaitban, és az olajkorszak előtt is létezett. Hát Kuwaitot is úgy építették felhőkarcolókkal tele, mint ahogy az Egyesült Arab Emirátusokban Dubajt vagy Abu Dhabit, tehát eredetileg tevepásztorok éltek itt, és sátrak voltak, kisebb épületek, minimális mennyiségű kőépület, főleg faházak, minden más, és az oázist belapták. Aztán az olaj hatalmas áldás volt, és megépültek a csodafelhőkarcolók. De a régi szuk az ugyanott van, és valóban ez egy nagyon-nagyon régi bazár, és hát oda megyünk, és érezzük a sáfrányillatot, a fűszerillatot. Egyébként nagyon hosszú ideig a sivatagi beduinok itt találkoztak a tengeri kereskedőkkel. Ebben a bazárban, ebben a szukban, itt Kuvaitban. És érdekes az, hogy Kuvait azért viszonylag hamar elkezdett gazdagodni. Tehát, hogyha nem is épültek felhőkarcolók, de azért bizony ott a tőrökön kívül, a kis kincses ládákban, a sátrakban, a beduin sátrakban azért nagy kincsek is lapultak, mégpedig azért, mert a perzsaöbölben rengeteg igaz gyöngy volt, rengeteg gyöngy volt, és a gyöngykereskedelemből bizony az arab kereskedők hamar meggazdagodtak. És a tengeri kereskedők, meg a sivatagi beduinok itt üzleteltek, itt bizniszeltek ebben a szukban már nagyon-nagyon régóta. És hát vannak is kávézók is, van olyan, ami már 150 éves állítólag, és hát itt az alapétel az a fűszeres húsos rizs, tehát azt abból kis gombócokat kell gyúrogatni, és akkor azt ehetjük. Egyébként, hogyha igazán jót eszünk, akkor, és megkedve minket a tulajdonos, akkor az utolsó gombócot maga gyúrja össze, és a szánkba teszi, és akkor pedig mosolyogva azt befaljuk. A kuvaiti nagymecset még Kuvaitban rendkívül ismert, látnivaló, az ország legnagyobb iszlám temploma, 10 000 fős, egyébként az épület belső termeiben luxus csillárok vannak, hatalmas oszlopos imatermek, és hát persze növényi ornamentika, mint ami általában a mecsetekre jellemző. Érdekes, hogy vannak itt vezetett túrák is a nem muszlim látogatóknak, ezek egyébként ingyenesek, és a helyi idegenvezetők ott rögtön rendelkezésre állnak, és a turistáknak megmutatják a mecset különlegességeit. Úgyhogy a hatalmas kuvaiti tornyok, a híres szuk, a híres bazár, a nagy mecset, ezek a legfontosabb látnivalók, de ahová még nagyon sokan elmennek, az a Failaka sziget. Mert hogy nagyjából egy óra, amíg odaér a kiskajó vagy a komp, és ez egy óriási ilyen szabadtéri régészeti meg történelmi múzeum. Az időszámításunk előtti 4. században Nagy Sándor foglalta el ezt a szigetet, és Ikarosznak nevezte el. Létrehoztak templomokat is, és a görög templomromok a mai napig láthatóak. Aztán a sziget lakóit az 1990-es iraki invázió során elűzték, úgyhogy elmenekültek, viszont itt maradtak a régi lakóházak, a szétlőtt épületek, a kiégett katonai járművek, úgyhogy most ez kétszeresen is egyfajta régészeti meg történelmi hely ez a sziget, mert meg lehet nézni a régi görög templomoknak a maradványát, meg a görög gyarmatosítás korának az emlékeit, és meg lehet nézni a 90-es iraki invázió emlékeit is, a golyónyomokat, meg a kiégett katonai járműveket, amelyeket direkt nem vittek el innen. Úgyhogy ez is érdekes egy ilyen kirándulás ide. Szintén turisztikai nevezetesség Kuvait város szívében az Al-Shahed Park. Ez egy oázisra épült egyébként, és az itteni vízforrásnak köszönhetően csináltak egy hatalmas botanikus kertet, a botanikus kert mellé pedig futópályákat, meg ilyen szabadtéri amfiteátrumokat. Itt van egyébként a park területén az emlékezet múzeuma is, és itt őrzik Kuvait régi városfalának megmaradt részét, az 5 kapunak az egyikét. És a helyiek például ilyen iskolai órákat tartanak itt, meg itt vannak a különböző megemlékezések, de kávézni is össze szoktak gyűlni a fiatalok a sétányokon. Úgyhogy ez a park, a Kuvait Városi Központi Park, az Al-Shahed Park valóban nagyon ismert, és a turisták közül is sokan eljönnek ide. Kuvait városban van egy lakóház, ami tele van tükörökkel, ilyen kis tükörmozaikokkal. Ugyanis van egy helyi képzőművészet, Lydia Al-Kattan, aki tetőtől tapig ezt tükörmozaikkal borította ezt a házat, és ezt is meg lehet nézni, de a látogatáshoz be kell jelentkezni, és olyankor maga az alkotó körbevezeti a vendégeket, és elmeséli az életének a történetét, meg a művészetének a történetét angolul, hogy ez is érdekes. Guinness rekord hajó is megfigyelhető, egy látogatható Kuvait városban, egy óriási faépítmény, a világ legnagyobb arab fahajója van itt. A problémája igazából az, hogy bár hajó, de sose rakták vízre, egy luxusszálloda mellett áll, viszont Ha bemegyünk, akkor láthatjuk az ilyen kis múzeumocskában a régi kuwaiti hajóácsok történetét, és azt is megismerhetjük, úgyhogy hajót is lehet nézegetni, de egy kicsit ilyen Noé bárkája hangulatunk van, hogyha ezt megnézegetjük. A Mártirok háza egy külvárosi lakóház Kuwait városban. Az öbölháború alatt a kuwaiti ellenállás titkos főhadiszállása volt, és az irakiak ellen harcoló fiataloknak ad egy kis emléket. A házat itt is meghagyták szándékosan romos szétlőtt állapotban, és berendezték tulajdonképpen úgy, ahogy eredetileg is a főhadiszállás, amikor itt volt, be volt rendezve, és akkor elmesélik a háború történetét, hogyha valaki ide látogat. Egyébként Kuwaitba a repülőtéren fel lehet venni egy ilyen érkezési vízum, de elektronikus úton előtte is meg lehet ezt rendelni, de gyakorlatilag pillanatokon belül megkapjuk. Hát nagyon indokolt esetben megtagadják, de én még nem hallottam, hogy magyar állampolgártól megtagadták volna. Tehát jó pár országban hallottam már a súlyos vagy nehéz gondokat, Kuwait városban nem. Mondjuk nem is megy olyan sok magyar állampolgár alapesetben sem, mint Dubajba. Hozzáteszem egyébként, hogy most Dubajba nem indulnak ugye a Fly Dubai járatok mégse, meg Kuwaitba szétlődik a repülőteret, hát ez valószínűleg majd igazából az októberi, novemberi, meg a jövő év téli időszakot befolyásolja. Egyrészt Kuwait városba amúgy sem ment sok magyar turista, Dubajba pedig nem nyáron szoktak menni, hanem pont ebben az időszakban, ugye április-májusban, de ilyenkor júniusban már nem nagyon, mert nagyon meleg van. Míg Dubajban ugye 40 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet, bár hozzáteszem, 40 fok felett már a vendégmunkások dolgoztatása is korlátos, emiatt amikor határérték van, akkor gyakran 40 fok alatti hőmérsékletet állapítanak meg, mert ez egy hivatalos intézet mindig megállapítja, hogy aznap hány fok van. Tehát Dubajban is voltam olyan sokszor nyáron, és olyan, hogy hát így csorog a válladról a víz, és végigfolyik rajtad, és így a bokádig végigfolyik. Tehát, mint hogyha egy, nem tudom, vízesés lenne az egész testeden olyan durva, és nem lehet kibírni szinte. Hát emlékszem, hogy mondta a feleségem, hogy na hát menjünk, a szigeten laktunk, ugye a Dubaj egyik szigetén, hogy menjünk el a magas vasútig, és akkor azzal menjünk be a Dubaj Mallba. Hát nem tudtunk elmenni. Taxit kellett hívni, és a légkondis lakásból a légkondis taxiba be kellett ülni, és akkor onnan tovább. De hát persze lehet kérdezni, hogy ugyan már miért megy az ember nyáron Dubajba. Hát azért, mert akkoriban a különböző munkákra Emirates-szel mentem, és volt, ahol el tudtam vinni a feleségemet is, és az Emirates-nél mindig úgy csináltam, hogy mondjuk egyik nap megérkezett az Emirates, és akkor úgy ott lehetett tölteni egy vagy másfél napot, hogy akkor ott töltök egy éjszakát, és akkor utána a következő nap este, vagy utána a következő utáni nap hajnalba lehetett tovább menni. És akkor gyakorlatilag volt mindig egy nap Dubajba, lehetett körülnézni, sétálgatni, bármi. Úgyhogy amikor például nyáron volt olyan munkám, hogy tudósítani kimentem Afrikába, vagy volt olyan, hogy egy reklámfilmet kellett készítenem, akkor mindig ezt megugrottam, hogy Dubajba is voltam érkezéskor és induláskor is így egy-egy napot, és hát nyáron nem volt jó, hát tényleg csak a plázákban volt jó, mert csak a légkondis helyeken volt jó. Na most Kuwaitra visszatérve, Kuwaitban pedig hát még ilyen 46-47 fokok is bőven vannak. Úgyhogy ott júliusban, augusztusban, hogyha nem légkondis helyen vagyunk, akkor az nagyon-nagyon komoly. Ráadásul itt konzervatív ruhákat kell viselni, tehát a vállat el kell fedni, tehát nincs az, hogy ilyen újatlan pólóban mászkálgatunk, és hosszú nadrág is szükséges, vagy legalábbis a térdet megint csak le kell fedni, és ez nem csak a mecsetben követelik meg, hanem sokszor nyilvános helyeken is, akár a plázákban is. Tehát nem ilyen rövid nadrágos történet. Dubajban már ezt így elengedik sokszor, de Kuwaitban még kevésbé. Teljes alkoholtilalom van egyébként, és tilos bevenni szeszes italt, sőt a szállodákban, meg az éttermekben sem kapható Kuwaitban alkoholos ital. Hát van tömegközlekedés, de mindenhova autóval járnak a helyiek, meg taxival. A benzin az filléres tétel, és emiatt a taxi is olcsó. Úgyhogy van helyi taxi, meg van Karem. A Karem az Uber lényegében csak közel-keleti változatban, úgyhogy pillanatokon belül el lehet ezzel is jutni bárhová. Nagyon kevesen használják a tömegközlekedést, leginkább autóval járnak. Hogyha valaki viszi a gyerekét iskolába, akkor is nem tudom, így taxival vagy sofőrrel viteti általában, úgyhogy azzal mindent viszonylag hamar fel lehet keresni, mert olyan túlságosan nagy távolság abszolút nincsen a Kuvaitban. De hát mondom, ez már a jövő kincse, meg érdekességképpen hoztam a kuvaiti témát, pont azért, mert hogy miről maradnak le most jó pár ideig a turisták, mire rendbe rakják a repteret, meg mire egyáltalán olyan lesz a geopolitikai helyzet, hogy lehet majd menni Kuvaitba, ahol a tornyok, a kávézók világa tényleg azért elkezdett vonzani egy turista réteget, hát most egy ideig ez megáll. Hozzáteszem, attól még az olajbevételek bőven kárpotolják majd az emírt meg üzleti köreit, tehát helyre fogják állítani a repteret, és azt gondolom, hogy lesz még turizmus Kuvaitban. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Rihárdot hallották. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, viszont hallásra!